Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket a Hétvégi menetrendben, egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. Egyre nagyobb teret nyernek az utóbbi években a gluténmentes, allergénmentes, diétás és vegán élelmiszerek, illetve étrend kiegészítők. Ipsics Anitával, a Safi Products Kft. Ügyvezetőjével Marosi Viktor beszélget. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Kezdjük egy diagrammal, ami előttem van. Ez szerint 2032-re Amerikában 14 milliárd dollárt fog felvenni a gluténmentes piac. Ez folyamatosan növekszik, tehát 2022-től mutatja a változásokat ez a diagram, ez a Statista nevű cégnek a diagramja, vagy kutatása, és nagyon érdekel, hogy önök hogyan látják ennek a piacnak a növekedését, és milyen okokat fedeznek fel mögötte.
Így van, ugye ez a növekedés nem mondhatnék kifejezetten gyors, ám de stabilan folyamatos. Itt elsősorban ugye a gluténmentes élelmiszerekről van szó, viszont egyre inkább jelennek meg, és pont amiatt a kereszt érzékenységek is, mert ugye egyre több feldolgozott, ráadásul többszörösen ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztunk, ezáltal az emberi szervezetnek a működése az egy picikét el fog térni a szokásostól, és egyre több ételintolerancia fog megjelenni. És ennek is betudható egyébként ennek a piacnak a növekedése, valamint ugye itt a divatból gluténmentesen táplálkozni vágyóknak is a nyilván a pénztárcája is itt meg fog jelenni, ami én azt mondom gyártóként, hogy nem a legjobb, mert nagyon sokan emiatt félreértelmezik a gluténmentes étrendet, és amikor valóban egészségügyi probléma van, akkor nem veszik komolyan, mert amikor egy nem gluténérzékeny az étteremben mondjuk gluténmentes és nem tudom, főételt kér, és mondják azt, hogy hú, hát, hogy ez nem teljesen gluténmentes, keresztényeződik rá, legyint, hogy nem baj, jöhet, mert ő nem érzékeny. És ezáltal egyébként az edukáció nagyon fontos lenne, hogy megkülönböztessük azt, hogy ki az, aki valóban gluténérzékeny, és azért fogyaszt gluténmentes terméket, és ki az, aki esetleg valamilyen diéta, vagy olyan életminőség javulása miatt folytatja ezt, ahol effektív ő neki egy kis keresztényeződés nem okoz problémát, ellenben különböző mondjuk laboreredményeit pedig tudja javítani.
Hogyan lehet egyébként hitelesnek maradni ezen a piacon, akkor, amikor tényleg egy divatról beszélünk? Szóval, ha elmegyünk egy rendezvényre, akkor az már tök ciki, hogyha nincs is olyan torta, vagy olyan szekció a büfé asztalon, ami kifejezetten az ételérzékenyeknek szól. Ez szerintem 20 évvel ezelőtt azért nagyon nem így nézett ki.
Így van, ugye régebben nagyjából a kukoricalisztet és a rizslisztet ismerték, mint gluténmentes alapanyag, és a manapság is, ha leveszünk a polcról egy terméket, amin ott van az áthúzott búzakalász, hogy gluténmentes, sokak ezzel megelégednek. És itt jön be a képbe, hogy nagyon fontos az, hogy miből gyártjuk ezeket, tehát amellett, hogy mentes, mi az, amit tartalmaz. Nagyon fontos, hogy tartalmazzon megfelelő rostot, jó minőségű szénhidrátot, mivel a gluténérzékenység mellé elég könnyedén mondjuk egy inzulinrezisztencia is ki tud alakulni, ha folyamatosan egy nagyon magas és gyors felszívódású szénhidrát forrást teszünk, például a kukoricalisztből készült gluténmentes pékárukat vagy lisztből otthon, ha sütünk, és amellé ugye rost nem társul. Nálunk ezért nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy így tudunk etikusnak maradni ezen a piacon, hogy minden egyes alapanyagot azt gondosan megválogatunk, ténylegesen saját és akkreditált laborral méretjük be, annak ellenére is, hogy a specifikáció szerint ez gluténmentes, és a fejlesztés során szakember, tehát dietetikust is bevonunk, hogy minden egyes olyan élelmiszer, ami kikerült tőlünk, kikerül a kezünkből, azok élettanilag valamilyen szempontból ugye jót tudjanak tenni a fogyasztókkal. Tehát nem lehet az, hogy olyan mesterséges adalékanyag, ízfokozó, tartósítószer legyen benne, mert ez nekünk például már nem fér bele.
Mit gondol arról egyébként, hogy a glutén az így démonizálva van. Szóval, hogy ez nem feltétlen káros minden szervezetre, mégis úgy nézünk már rá, glutén, a glutén, és akkor így valahogy mindenki meghátrál, hogy a glutén az nem jó, mert ez így beült a köztudatba. Erről mit gondol, és hogyan tud például egy ilyen cég jól kommunikálni, vagy érthetően és hitelesen kommunikálni?
Talán az egyik legjobb példa az én vagyok rá, ugye én nem vagyok érzékeny sem gluténra, sem semmire, ellenben így étkezem. Tehát érdemes azt a részét megfogni, hogy nem gluténmentes, hanem ténylegesen a kiegyensúlyozott táplálkozásba beilleszthető egy élelmiszer. Mert azt én sem tartom jónak, hogy gluténmentes, és akkor vagy gluténos, és mindenki akkor megijed, és jaj, azt nem eszi. Tehát aki gluténérzékeny, aláírom, ő nem tud más tenni, ellenben ugye aki nem érzékeny, ő is el tudja kezdeni fogyasztani ugye azokat a gabonákat, ami például gluténmentes alapanyag, gondolok a kölesre, a hajdinára, a kinoára, amik mind-mind nagyon jó minőségű összetevőket, tehát sok vitamin tartalmaznak, és beépíthető egy nem gluténérzékeny étrendjébe is. Viszont tényleg nagyon fontos azt megjegyezni, hogy divatból fölösleges gluténmentes diétát tartani, ha csak nem valaki tudatos, és valóban tud az összetevő között olvasni, mert akkor már ezen túl tudunk lépni, és tényleg megfelelő minőségű és mennyiségű tápanyagot fog bevinni a szervezetébe.
Beszéljünk akkor most a generációkról, ugyanis a Z és az alfa generációnak egyre nő a befolyása az élelmiszer piacra, ugyanis ők az egészséges életmódot fontosabbnak tekintik, mint a korábbi generációk. Erre hogyan lehet jól reagálni, hogyan hallják meg az élelmiszergyártók a generációk hangját?
Így van, ugye mi is igyekszünk több platformon kommunikálni, tehát a TikTok, mint egy új csatorna, ott próbáljuk mi is ezt a generációt megszólítani olyan jellegű videókkal, ami nyilván az ő trendjükbe belefér. És fontos az, hogy ne csak mondjuk lisztkeverékek legyenek a piacon, hanem olyan idézőjelben trendi termékek, amikkel gyorsan tudnak maguknak egészségtudatos és minél kevésbé feldolgozott ebédet varázsolni az asztalukra, mert ugye ezek a generációk azért nem arról híresek, hogy órákat szöszmütölnek ugye a konyhában, mint mondjuk nagyszüleink, hanem gyorsan szeretnének jó minőségű tápanyaghoz jutni úgy, hogy belefér az elvükbe, tehát legyen ugye adalékanyagmentes, és legyen egészségesebb, alacsonyabb kalóriatartalmú, úgyhogy például akik sportolnak, az ő étrendjükbe is beilleszthető legyen. Érdemes, én azt gondolom, hogy többféle platformon jelen lenni a gyártóknak is, és figyelni azt, hogy mik az igények, és megfelelő platformon megfelelő kommunikációt alkalmazni, hogy el tudjuk érni az adott célközönséget.
Beszélj még a tudatosságról. Ugye fogyasztók azok egyre tájékozottabbak, legalábbis ezt mondják, vagy ezt lehet olvasni több platformon. Ön is azt mondja, hogy így van. De ez ténylegesen így van? Szóval hogyan tájékozódunk, és hogyan lehet okosan vásárolni ma ezt? Tehát így lehet a legegyszerűbben föltenni ezt a kérdést.
Az internet korában nagyon nehéz azért a jó tájékozódás, mert szerintem, hogyha beírjuk, hogy ma esik a hó, akkor találunk egy olyan verziót is, hogy igen, ez így van, és az is, hogy igen, ez nincs így. Ugyanez igaz azokra is, hogy melyik alapanyagok a jók, mik az egészségesek, mik a démonizáltak. Érdemes, én azt gondolom, hogy mindig hihető és szakavatott forráshoz fordulni, akár kutatásokkal alátámasztva, de nyilván most egy laikus vásárló nem biztos, hogy külföldi kutatásokat fog elemezni, mielőtt kenyeret vesz. És ezért számunkra nagyon fontos az edukáció, ahol emberi nyelven a dietetikusunk igyekszik minden olyan akár betegséget, alapanyagot elmagyarázni, hogyha az embernek kétségei vannak, akkor legyen egy olyan hely, ahova tud fordulni, ahol ő valós információt kap, mert sok esetben akkor válnak az emberek már tudatossá, amikor az orvos azt mondja nekik, hogy nekik még ezen az egy problémán kívül még 2-3 másik betegség is előjött, és akkor kezdenek el jobban figyelni. Sok esetben például ugye nem is jár tünettel egy ételérzékenység, ezáltal ők úgy vannak vele, hogy átkimutatta a labor, de nekem nem fáj tőle a hasam, nincsen bőrkiütésem, akkor nem számít, nem folytatok ilyen diétát, ellenben a szervezetünkben belül folyamatosan gyulladás keletkezik, és lehet, hogy 3-4 év múlva egy sokkal nagyobb egészségügyi problémát fog okozni, és akkor fog majd jobban úgymond tudatossá válni a fogyasztó. Az elején még én sem vagyok ebbe teljesen biztos.
Egyébként lehet túltolni az ilyen növényi alapú élelmiszereket?
Ugye nagyon fontos az, hogy mi az a vitamin, ami nem vihető be ugye hús nélkül. Erre például fejlesztettünk ugye mi is olyan vitaminkészítményt, ami kifejezetten a vegán vagy a vegetáriánus étrendbe beilleszthető, de alapesetben most már annyira jó húshelyettesítők vannak, amikben a megfelelő fehérje forrást be lehet vinni. Tényleg sportolók, nekünk is sikersztoriba írták, hogy a napi sportot azt meg tudja oldani növényi fehérjével is, növényi táplálkozással, viszont akkor oda kell figyelni a vitaminpótlásra. De itt is nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy attól, mert valami vegán nem lesz egészséges, nagyon sok összetevőben adalékanyag, tartósítószer és olyan műhúshelyettesítők vannak, amik persze imitálják azt az ízt, amit szeretnénk érezni, úgyhogy ugye nem fogyasztjuk el a hústerméket, de nagyon oda kell figyelni talán a vegánoknál még jobban azt, hogy mit esznek meg, mert talán én azt látom, hogy ott a legkritikusabb az, hogy a hasonló íz elérése érdekében mi minden adalékkal, mesterséges aromával próbálnak a gyártók ugye így kitűnni a tömegből.
Hát igen, és pont ez az érzet, ez az, ami hiányzik az embereknek, viszont ez azt hiszem, hogy összefügg az etikus élelmiszer előállítással is. Ugye most már erre is figyelnek az emberek, elvileg legalábbis azért etikusan előállított és a helyi eredetű élelmiszereket jobban keresik, de ezek drágábbak is. Hogyan látják, nem tudom, hogy van-e arra kutatás, hogy például ezekkel hogyan bánnak az emberek? Az etikus élelmiszer gyártás az mennyire lett fontos az embereknek?
Én azt gondolom, most kutatást erre mi nem végeztünk, hogy sok esetben ez a social médiának szól, és amikor valóban oda kerül a sor, hogy választani kell azok között, hogy mondjuk ez a nem tudom, felvágott, vagy ez a gyümölcs, ez úgy termet, hogy etikus körülmények között, vagy nem etikus körülmények között ellenben az ára magasabb 20-30%-kal, ott viszont már nem döntenek a magasabb áru termék mellett. Itt én példaként tudom azt hozni, hogy nálunk is, hogy amikor voltak ezek a lebomló műanyagokat be kellett vezetni, nem lehetett már használni ugye a régi verziót, és nyilván ugye ezeknek az elviteles dobozoknak az ára is emiatt megemelkedett. És nagyon-nagyon sok visszajelzés jött, hogy ez miért kerül ennyiben, ugyanazoktól az emberektől, akik eddig amellett voltak, hogy ugye legyenek lebomlóak mondjuk a csomagoló anyagok. Tehát, hogy én értem azt, hogy etikus gazdálkodás, viszont itt amellett azt is figyelembe kell venni, hogy sok esetben a nap végén a fizetőképes kereslet pedig nem érkezik meg rá.
Érdekes ez, hogy az etikus, vagy az etikáról beszélünk, amikor nagyon sokszor tényleg azt sem tudjuk, hogy melyik részt kell olvasni, meg az E után milyen szám jön, akkor így az mit van. Jelent. Szóval, hogy ezeket érdemes tisztába tenni. Az edukáció az ön szerint egyébként mennyi időt vesz igénybe, mire ezeket az emberek meg fogják érteni, és ténylegesen tudatosan mennek el vásárolni?
Nagyon lassú az edukáció, tehát én is saját tapasztalatból tudom mondani, hogy akár a közösségi médiában egyesével van, hogy sokszor én is egyesével próbálom az emberek szemét felnyitni, mert hallotta ettől, hallotta attól, meg ez így volt 10 éve, és nem nyitottak, vagy kicsit szkeptikusan állnak ugye a valós bizonyítékon alapuló kutatásokon, és ez azért nagyon nehéz, hogy nem lehet tömegeket edukálni egyszerre, hanem akár kiállításokon személyesen kell meggyőzni az embereket, és megmutatni nekik, hogy hogyan lehet ténylegesen jobban enni, jobban élni, hogy hogyan lehet az ő életébe ezt beilleszteni. Úgyhogy ez egy elég szép feladat, és időigényes feladat, viszont azt gondolom, hogy hosszú távon, hogyha a gyártók is emögé fel tudnának sorakozni, tényleg olyan termékek gördülnének le a futószalagról, amik tartalmazzák ténylegesen ezeket az elveket, akkor a fogyasztói társadalomnak is sokkal egyszerűbb dolga lenne, nem pedig tényleg elveszne itt a hátsó címkének a böngészésében.
Uh-huh. Beszéljünk a bizniszről. A Safi Products az most egy befektetőt von be egy bizonyos tranzakcióhoz. Ez hogyan áll össze?
Így van, ugye mi 2017 óta dolgoztunk együtt a Safi Products Kft-vel, először ugye a külföldi, osztrák és német piacon, majd a magyarországi franchise hálózatnak a kiépítésén, és 2019-ben az alapító tulajdonosok, ők úgy döntöttek, hogy értékesítik a céget, nem szeretnének ugye tovább benne dolgozni, és ekkor számunkra is felajánlásra került, hogy megvásárolhatjuk ugye a gyártócéget, és nyilván ezt mi saját forrásból nem tudtuk meglépni, és ugye itt került bevonásra a Focus Ventures, akkor még High Ventures, tehát ők adták az egyik lábat, a másik lábat adta a finanszírozásban ugye az egyik bank, illetve volt a mi önerőnk. És ebből a hármas kombinációból állt össze az a tranzakció, ami közel egy éves akvizíciós finanszírozás során végül 2020. július végén zárult, és ugye én is azóta vagyok ügyvezetője a cégnek. Ezt azért a COVID sem könnyítette meg, viszont nagyon szépen végigment a tranzakció, mert tényleg egy olyan cégről van szó, amit én azt gondolom, hogy örömmel társult be a Focus Ventures mellénk.
A fogyasztó az mit fog ebből érzékelni?
A fogyasztó nálunk azért nem értékel ebből semmit, mivel mi ugyanazokat az alapelveket vittük tovább a vásárlást követően is, mint amivel annó a cég megalakult, sőt azóta dietetikussal bővült a csapat, illetve új fejlesztéseket végeztünk, és a vásárlók ebből annyit érezhettek csak, hogy több lett a termék, közvetlenebb lett a kommunikáció, illetve szakértőhöz is tudnak fordulni, tehát más változás nem történt, valamint ugye számunkra nagyon fontos volt a tranzakció során, amikor befektetőtársat kerestünk, hogy olyan befektetőre essen a választás, aki kvázi a napi működésünkben nem szól bele, hogy tudjunk ezek mellett, az elvek mellett működni, mert ez a cég és ez a cégcsoport, ez ettől tudja azt a piacon, ami tényleg így a Safi elv, hogy ezekkel a tiszta alapanyagokkal, a nagyon szigorú élelmiszerbiztonsággal és tényleg a dietetikai háttérrel történnek a fejlesztések, nem pedig úgy, hogy éppen most szükség van egy csokis pudingra, akkor összekeverünk három alapanyagot, és lett egy csokis puding, hanem azt meg kell vizsgálni, hogy ki a beszállító, ez éppen milyen fehérje tartalommal rendelkezik, tehát nálunk az nagyon fontos volt, amikor a befektetésre sor került, hogy mi ezekből az elvekből nem szeretnénk senki miatt engedni, és ezért is nagyon, nagyon örültünk annak, hogy a High Ventures-tel ugye sikerült ez a tranzakció, mert hagytak minket, és hagynak minket a mai napig egy nagyon jó kapcsolatba működni, és vinni tovább ezeket a szafis tiszta elveket.
Ha már csokis puding, azt engedje meg azt a kérdést, hogy mennyi idő alatt fejlesztenek le egy csokis pudingot?
Hát ez egy év volt körülbelül, egyébként ez onnan jött az ötlet, hogy tortát akartam sütni, és nem volt hidegen kikeverhető szafis puding, és nem volt kedvem főzni, és így lett kifejlesztve, és fontos volt, hogy legyen magas rosttartalma, édesítőszer, az ne legyen benne, mindenki saját maga ízlése szerint tudja édesíteni, és hát ilyenkor nagyon sokat tesztelünk, plusz ha mondjuk egy keverék, egy lisztkeverék vagy egy puding megjelenik, akkor legalább ahhoz 5-10 receptet mi már előre elkészítünk, hogy aki ezt megvásárolja, akkor ne csak egyféle dolgot tudjon belőle készíteni, hanem sokkal több rétűen fel tudja használni.
Ipsics Anitával, a Safi Products Kft. Ügyvezetőjével Marosi Viktor beszélgetett, a műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium volt. Pár perc múlva folytatjuk, a hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal, azonnal jövök.